Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án december 5-én csütörtökön reggel 9 óra 11 perckor Mihálovics Andrással.
Ladies and gentlemen, a mikrofonok előtt Gede Balázs kollégám.
Így.
Jó reggelt kívánok én is. 0630-as 698-098-0. Egy közlekedési információt küldtek az info@millásreggelire a hallgatók a buszbalesetről sajnos. Karambolozott egy autóbusz és egy személyautó Budapest első kerületében az Attila úton. A gépkocsi fel is borult az ütközés következtében, a tűzoltók műszaki mentést végeznek, mentőket is riasztották, úgyhogy ott fennforgás lehet. Mindjárt megnézem a BKK oldalán, hogy látszik-e bármi ebből, de egyelőre még ugye ehhez idő kell. Minden esetre, én most itt nem látom te.
Tényleg? Ez mondjuk előfordul, múltkor is volt egy olyan, az M3-as torlódásáról írtak hallgatók. Nem találtuk a BKK Info oldalán, pedig egy baleset volt, azt hiszem teherautó, kamion volt benne, az okozta a torlódást. Úgyhogy egy kis késés ott előfordulhat. A hallgatók gyorsabbak ugyanis, mert hogy
ha tudod,
látják.
Hol van baleset, ahol én most itt látom, az a az kijebb van jóval, és nem is azon a vidéken, ez a Grassalkovics úton van, az Erzsébet út után. Úgyhogy ez az egy baleset látszik a BKK Infon. Hogyha cizellálnátok a közlekedési helyzetképet, akkor ragadjátok meg távközlési eszközeiteket, és a fent említett SMS, WhatsApp vagy Viber elérhetőségen közöljétek a közlendőiteket. Igen, mi van?
Vera írta, hogy megint riszálva dagasztok, köszi a zenét. Igen. Meg az üzenetet. Kicsit vizuális típus vagyok, úgyhogy...
A buszbaleset szerintem tegnapi, azt írja a hallgató? Igen. John Borna az előbbi talián férfi himlősz, melyik műsorvezető kedvence? Ezzel udvarolt?
Nem kedvenc. Ez dobta a gép.
Dr. Selector.
Dr. Selector.
A mai DJ, úgyhogy...
Igen.
Perc és másodperc alapon szerkesztődtek.
Miért ilyen rövid a Várkonyi? Simán heti egy-másfél óra is beleférne, ami a téma.
Ezzel azért vitatkozunk, van, amikor így mi is nehezen, meg ő is nehezen talált. Persze mindig van, mindig csak van. Nem mindig ennyi. Most éppen így összejött
meg
minden.
Ilyen mélységig nem biztos, hogy mindig mindenkit érdekel. Úgyhogy van, lenne még téma, amiről tudjuk, hogy beleférne több, de el kell osztani, úgyhogy mindenkinek jusson mindenféle tartalom, amit szeret. Ezen igen. Dolgozunk. Mi van még itt?
Tegnap is volt buszbaleset, és ma is, ezt írja a hallgató. Na, teljesen sötétbe
tapogatózunk
ebben az ügyben, úgyhogy légy szíves, segítsetek ki bennünket. Addig mi más tehetnénk, mint hogy tartalmat szolgáltatunk lányos zavarunkban.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Hát gyakorlatilag minden napjaink része most is a buszbalesetet akarunk, akkor előveszünk egy böngészőt, beütjük, hogy buszbaleset, Attila út, stb. És hát mit ad Isten, nem kell előfizetési díjat ezért tennünk, viszont hát nyilván az aktuális böngésző elrakja, hogy erről az IP címről, erre keresett rá a user,
stb.
Nézzük csak, hogy akkor érdeklődünk a közlekedési hírek, meg Attila út, meg stb.
Na adjunk erre neki valami jó kis kocsit.
Attila úttal és közlekedéssel kapcsolatos hirdetéseket. És ez nem tudom, tehát szerintem az emberek nagy többsége nincsen tudatában ennek, hogy ez így van, de nem erről fogunk beszélgetni, hanem hogy lehet úgy böngészni, hogy engem utána békén hagynak, és nem akarnak rám tukmálni valamit. Na erről fogunk beszélgetni Gróf Józseffel, az IT Business Online szerkesztőjével. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
No, én vázoltam egy helyzetet böngésző fronton, nagyjából helytálló volt?
Teljesen helytálló volt, sőt kiegészíteném azzal, hogy gyakorlatilag, ha megvizsgálnánk, hogy hányféle módon próbálnak rólunk adatokat szerezni, akkor meglepődnénk, mert én összeszámoltam, csak így saját kis matematika alapján kiszámoltam, nekem nálam 8 féle mód jött ki.
Az igen.
És ez eléggé ijesztőnek tűnik. Mondjuk a nagy kérdés mindig az, hogy mi az, amit számunkra fontos, mi az, amit mi biztonságnak nevezünk, mire van szükségünk és mire nincs. Uh-huh. Hogyha azt szeretnénk, hogy elkerüljük ezeket a nyomkövetéseket, akkor először érdemes megvizsgálni tényleg azt, amit említettem az előbb, hogy milyen módszerekkel próbálnak minket követni.
Na, milyen módszerekkel akkor vegyük? Nyilván nézzük a közösségi média és a böngésző az adódik, de ez még csak kettő a nyolcból.
Meg azt is nézzük, hogy mennyire kell erre rápörögnünk. Tehát azért ez lehet egy deal, hogy én köszönöm szépen, nem fizetek a szolgáltatásért, cserébe adjál reklámokat üssekő, vagy megnézem, vagy ellapozom. Tehát nem biztos, hogy ez ördögtől való, ezt is tegyük majd tisztába.
Természetesen. Induljunk ki abból, hogy a novemberi 2024-es novemberi legfrissebb adatok szerint a világ 68%-ában Chrome böngészőt használnak, Google Chrome böngészőt, tehát vegyük ezt alapnak, jó, hogy Chrome böngészőnk van.
Okay.
Ebben az esetben ugye a legismertebb, a közismert technológia a sütik, illetve a kevésbé közismert a harmadik féltől származó sütik típusú adatgyűjtés. Ezek ugye nyomon követik a bejelentkezéseinket, a preferenciánkat, rögzítik, hogy milyen oldalakon járunk, illetve hát a harmadik féltől származó sütik esetében pedig a reklámcégek használják ezeket a sütiket arra, hogy kövessenek minket, és ez alapján profiloznak gyakorlatilag. Ennek az érdekessége az, hogy a Google például már 2020-ban azt mondta, hogy ezeket a harmadik feles sütiket kivezeti, mert hogy egy Privacy Sandbox nevű kezdeményezésük alapján az volt a cél, hogy a felhasználók adatvédelmi biztosítsák, de ez a mai napig nem történt meg, most ott tartunk, hogy 2025-ben fog ez megvalósulni.
Igen, tehát és akkor majd, csak ők fogják tudni, hogy én mit csinálok. Köszönjük szépen, Kecskére a káposztát.
Igazából három új technológiával kísérleteznek, amit bevezetnek majd ehelyett, elvileg. A Topics API, a Fledge, illetve a First Party Data. Ezek különböző módon, anonim módon határozzák meg majd egyébként azt, hogy mivel foglalkozunk. A tematikák szerint, tehát, hogy mondjuk sportot, technológiát, divatot, stb. Nézzük meg, és majd ezt osztják meg a hirdetőkkel, de ezek mind csak kidolgozás alatt lévő kezdeményezések. Egyelőre. Tehát vannak a sütik. A következő ilyen pont a böngészési előzményeink, mert ugye ez nyilvánvalóan egyértelmű, tehát a Chrome az tárolja a látogatott weboldalak adatait, a kereséseinket, a letöltéseinket. Ha a Google fiókba be vagyunk még jelentkezve, akkor ráadásul ezek az előzmények ugye szinkronizálódnak is a Google szerverével, tehát akkor abszolút ilyen felhasználó barát célzott hirdetésekkel találkozhatunk. A harmadik ilyen pont az a böngészési szokásoknak az elemzése. Ugye a Chrome az különböző interakciókat rögzít, mennyi ideig maradunk egy oldalon, melyik linkre kattintunk rá, hogyan görgettünk egy oldalon, ezeket mind vizsgálja. Ezek szintén a Google támogatják abban, hogy milyen hirdetéseket kapjunk. A negyedik maga az a jelenség, hogy be vagyunk-e jelentkezve a Google fiókba, vagy sem. Tehát ugye be vagyunk jelentkezve, akkor ugye a Chrome az automatikusan összekapcsolja a tevékenységeinket az egyéb Google szolgáltatásokkal, mint például a YouTube vagy a Gmail. Uh-huh. Ez szintén profilalkotás. És még nem értünk a végére, ötödik pont nálam a helyadatok gyűjtése. Ez ugye szintén egy viszonylag egyszerű dolog. A Chrome kéri a helyadatainkat, és releváns tartalmakat nyújt majd a helyi időjárás, vagy az éttermek tekintetében a tartózkodási.
Mi az, hogy kéri, fenyegetőzik?
Így
nekem
van,
azt mondja,
van,
hogy nincs bekapcsolva a helyadatod, ezért nem tudjuk valós időben azt neked megmutatni, kedves felhasználó, hogy mikor jön
és
a pizzán.
És adatvesztéssel és rossz programműködéssel.
Hát, mint a sítsz, hát te viccelj.
Abszolút elfogadjuk. Szerintem a nagy többség így működik, ahogy mi. Tehát én is így működöm. Nagyon kivételes helyzet az, amikor azt mondom, hogy ne kövessen, mert valami előfordul, de ez nagyon ritka.
Igen.
Ugye, ha megyünk tovább, akkor a böngésző azonosítókról, az új lenyomatokról sem szabad elfeledkeznünk. Ugye a böngészőnek a hardware és a szoftver beállításai, mondjuk képernyőfelbontása, betűtípus vagy a bővítmények, ezek szintén mintázatokat alkottak, és ez alapján szintén azonosíthatóak vagyunk. És már majdnem a végéhez értünk, a szinkronizálási adatok nálam az utolsó előtti pont, ami azt jelenti, hogy ugye, ha engedjük a szinkronizálást, akkor a Chrome az adatokat ment a Google szervereire, a jelszavainkat, a könnyjelzőinket, a böngészési előzményeinket, meg az egyéb ilyen autófír adatokat, tehát hitelkártya, stb. Adatokat is eltárolja. Azért ezek már nagyon érzékeny területek, azt mindannyian tudjuk. És hát az utolsó pont pedig ugye a harmadik féltől származó bővítmények. Ebben az esetben ugye azok a bővítménynek gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldalokról, vagy a böngésző használati szokásainkról, amik kifejezetten adott esetben nem megbízható forrásból is eredhetnek, tehát szintén egy veszélyforrás.
Oké, na most
ilyenkor... Ez a 8 pont.
Igen, ilyenkor felmerül az emberbe, hogy mi van, ha én lecserélem a böngészőmet, mert a hidegráz ettől, amit hallottam a rádióba, és mondjuk... Nem, ú, de hát a króm az jó, de van a krómnak inkognitó módja. Az bekapcsolom, akkor minden meg van oldva, hiszen az inkognitó mód.
Nincs. Sőt, figyelj, nagyon egyszerűen össze lehet hasonlítani. A króm az egy tipikus, erre nagyon jó példa. Böngészési adatok tárolása esetében, hogyha ugye normál böngészés során eltárol mindent a meglátogatott webhelyekről, az előzményeket, stb. Privát böngészés során ezek az adatok ugye nem kerülnek mentésre, amint bezárom az inkognitó ablakot, akkor törlése kerül. A bejelentkezési adatoknál szintén ugyanez a helyzet, tehát nem menti el, csak a kifejezetten engedjük őket. A sütiknél a privát böngészés folyamán aktív, majd elméletileg törlődnek, ha bezárjuk. A felhasználói aktivitás követésénél már nem ilyen szép fényes a helyzet, mert ugye ha normál böngészés esetén az internetszolgáltató, a webhely meg a harmadik félként működő hirdetők is tudnak minket követni az online aktivitás segítségével, viszont privát böngészés során, ha bár csökkentik a nyomkövetés, mert a sütik és a helyi adatok ugye törlődnek a munkamenet végén, de a nyomkövetés nem szűnik meg. Hiszen az internetszolgáltató, vagy az ott esetben a munkáltató, vagy a webhelyek továbbra is láthatják, hogy mit csinálunk online. Tehát itt már egy kicsit elvérzik a dolog, és ugye a személyre szabott adatok esetében az előzmények valójában nem kerülnek mentésre, tehát elméletileg nem befolyásolja a ilyen szempontban a jövőbeli személyre szabást a hirdetések között, de ez nem egy ideális megoldás.
Oké, van-e akkor ideális megoldás? Van-e biztonságos böngésző, aki tényleg
illetve ne csak a böngészőn ragadjunk le, például a VPN az lehet-e megoldás, arra is kitérhetnénk.
Természetes, jó, menjünk végig sorjában. Böngészők esetében olyan böngészőt érdemes választani, amiben létezik úgynevezett TOR támogatás. Na most mi ez a TOR? Nagyon röviden. A TOR, ez a The Onion Router kötőszóból áll, gyakorlatilag ez egy nyílt forráskódú szoftver, valamint egy olyan hálózat, ami az internetes forgalmat ezt több rétegen keresztül biztosítja. Nagyon egyszerűen ez úgy néz ki, hogy amikor felcsatlakozunk, akkor az adatforgalmunk három különböző szerveren keresztül halad, és mindegyiket csak a következő állomást ismeri. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes védekezési módszer. Ezt a TOR technológiát használja például az egyik legközismertebb böngésző, ebből a szempontból legalábbis a Brave böngésző.
Már írják is a hallgatók.
Igen. Maga a Brave böngésző, az beépített reklámblokkolót tartalmaz, követés elleni védelmet tartalmaz, és abszolút nem tárolja az adatokat, nagyon erős adatvédelemmel rendelkezik.
Na de ez az tudja azt, amit a Chrome?
Sokkal több mindent tud. Igazándiból, ha csak a védekezés szempontját vizsgáljuk, ugye az említett pontokon felül van még benne egy úgynevezett Brave Shields nevű opció, ez egy olyan vezérlő panel, ahol a sütiket, a scripteket és a reklám blokkolását is be tudjuk állítani. Van benne egy úgynevezett Brave Rewards nevezetű szolgáltatás is, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a felhasználók például kriptovalutát gyűjtsenek a megtekintett hirdetéseket. Tehát ez egy ilyen új irány alapvetően. És ugye hát az adatvédelem központunk keresője van, tehát valójában a Brave Search az nem követi a felhasználói tevékenységünket, és nagyon gyors maga ez az eszköz. Az, hogy mennyire optimalizált a webhely meglátogatására, az egy más kérdés. Hogyha van lehetőségünk, akkor érdemes több böngészővel is megvizsgálni az adott weboldalt, mert elképzelhető, hogy bizonyos tartalmak nem jelennek meg. De ez maga az a Brave böngésző, ez egy szuper biztos böngésző, de nem ez az egyetlen. hogyha úgy gondoljuk, hogy mi ragaszkodunk...
Bocsánat, csak egy pillanat, mert egy dolog a biztonság, ugye a Chrome nem azért tart ott, ahol, mert ugye annak a kereső algoritmusa az olyan, amilyen. Hogy a keresés, nem megy a biztonság a keresés rovására, tehát a találati, vagy a találatok rovására, hogyha egy ilyen kisebb...
Nem. Értem a kérdését, köszönöm szépen, Chromium motoron alapul ennek a böngészője. Tehát igazából teljesen hasonló, mint a Google Chrome. Világos. Csak ki van, rengeteg extra adatvédelem van ellátva. Tehát
rájöttek arra, hogy nem akarnak ők külön algoritmust fejleszteni, és a Chrome-val se. Nagyon jó.
Igen, és így van, ez így a Brave böngésző, de a hallgatók írnak egy bizonyos DuckDuckGo nevű keresőről is.
Bizony. Van nekünk még kifejezetten DuckDuckGo-nk, van Google Chromiumunk is, például ezt nagyon kevesen ismerik. A DuckDuckGo az egy amerikai szoftvercég, 2008-ban indult, és hogy miket tud ez a drága DuckDuckGo, például tud olyat, hogy automatikusan blokkolja a nyomkövetést, ezeket az úgynevezett HTTPS kapcsolatokat kikényszeríti. Ugye ez azért fontos, mert ezek a biztonságos protokollok szempontjából, főleg hogyha fizetni is szeretnénk, mondjuk bankolni szeretnénk, ez akkor elengedhetetlen. Van benne egy beépített duck layer, ez a duck layer gyakorlatilag a YouTube videóknak a megtekintését engedi anélkül, hogy hirdetéseket vagy reklámokat kapnánk, ezt csak így halkan jegyzem meg. Uh-huh. Nem feltétlenül működik minden helyzetben, de általában igen. Süti hozzájárulás kezeléssel rendelkezik automatikusan, tehát ezeket mi tudjuk állítgatni. Alkalmazás követése elleni védelemmel is el van látva, igaz, hogy ez csak Android rendszeren jelen pillanatban, illetve nagyon érdekes, hogy anonim platformot biztosít a mesterséges intelligencia chatbotokhoz. Tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy a DuckDuckGo az egy ilyen közvetítőként működik, és az IP címeket a saját címével helyettesíti ebben az esetben.
Igen. Ők miből élnek? Mert hogyha hirdetett abból, hogy ingyen adnak egy szolgáltatást, és cserébe én az adataimmal fizetek érte, de itt nem fizetek az adataimmal, akkor?
Hát ha nem fizetsz, egy hallgató azt írja, a DuckDuckGo-ról kiderült 2 éve, hogy ígéretük elnél adatokat tovább a Microsoftnak.
Igen, tehát oké, az üzleti modell az elsősorban hirdetésekből származó bevételek répül, hát nyilvánvaló, hiszen van bő, ahogy ti is mondtátok, meg kell élni, nem jótékonysági szervezet is senki, tehát a hirdetésekre összpontosít, és ezeket a Yahoo Bing keresési hálózatokon keresztül jeleníti meg, tehát ez az irány náluk.
Jó, a böngészők után nézzük meg még a VPN lehetőségét, és utolsó kérdésnek vagy témaként pedig azt, hogy tényleg ennyire fel kell szerelkeznünk a védelemre. Egy hallgató azt írja, hogy azért, amit én is mondtam, hogy ez nem ördögtől való, hiszen hogyha minél többen megosztjuk a helyi adatainkat, a navigáció például annál pontosabb lesz, hiszen egyre több adatból tud gazdálkodni, tehát azért ennek előnye is van.
Fújna, természetesen, sőt, igazándiból, ahogy az elején kezdtük a beszélgetést, mindig azt szélszerű megvizsgálni, hogy mit szeretnénk védeni, igen, melyik adatainkat igen. szeretnénk védeni, mire fókuszáljunk. Hát a VPN-ek esetében alapvetően ugye a VPN-ek célja az, hogy elrejtse a földrajzi helyzetünket, és gyakorlatilag át tudjuk irányítani a forgalmat egy másik földrészre, mint hogyha jelen pillanatban mondjuk Afrikából interneteznénk itt Budapesten. Nyilvánvalóan, ha valakinek szüksége van erre, akkor ezt igénybe tudja venni. Ilyen VPN támogatást tud egyébként biztosítani, most hirtelen egyébként eszembe jutott, hogy a Microsoft Edge böngészőjének is van egy ilyen kiegészítése, az, hogy jól emlékszem, 5 gigabájtot enged havi szinten, és az gyakorlatilag ő annyit csinál, hogy nem helyezi át másik földrészre a mi tartózkodási helyünket, hanem azt mondja, hogy nem határozom meg pontosan, hogy én most a Kumbéla utcában vagyok, hanem azt mondja, hogy itt vagyok a környéken, valahol az országban, és ez így megy ki a világhálóra. Ha végig gondoljuk igazándiból, hogy most mire is van nekünk szükségünk, ugye, vagy mit kellene tennünk ahhoz, hogy teljesen elrejtsük magunkat, hát ugye szükség lenne egy ilyen szuper böngészőre, egy ilyen adatvédelem központú böngészőre, ki kellene kapcsolnunk a sütijeinket, ugye reklámblokkolókat kellene használnunk, nyomkövetésgátlókat kellene használnunk, sütiket és előzményeket törölnünk kellene folyamatosan, és hát ugye a Google Fiókban ne jelentkezzünk be, amikor böngészünk, mert az szintén adatokat ad át. Tehát,
és akkor lehetőleg tekerjük be alufóliával a laptopot.
Igen. Tehát,
meg a fejszerkezetünket is.
Borzasztó, igen. Irányba tud elmenni, de ahogy említetted te is egyébként, az adatmegosztás sok szempontból nagyon fontos, hiszen szolgáltatások igénylik, valamikor láthatunk kell magunkat, úgyhogy valahol az ideális út, mint általában az életben, mindenhol a középút.
Világos.
Oké, végszónak tökéletes volt, mintha mindig ezt csináltad volna, igen, hogy végszavazol.
A három böngészőt, ezt kérdezte a hallgató, hogy még mondjuk el, ugye volt a Brave, a DuckDuckGo,
Igen, igen, a Brave, a DuckDuckGo, van egy ungoogled, mint a Google, tehát ungoogled Chromium.
Ungoogled Chromium.
Így van, van kifejezetten Tor elnevezésű böngésző, tehát amiről beszéltem,
az
a hagyma.
De az a Darknetnek a kapuja, vigyázzunk, nehogy aztán géppisztoly hirdetést kapjunk, és akkor finom voltam.
És akkor még tudom esetleg javasolni a, mondjuk a Firefoxnak, a, hogyha egy a különböző bővítményekkel kiegészítjük, például a uBlock Origin-nel vagy a Privacy Badger-rel, akkor ez szintén olyan funkciót látna el, mint hogyha egy privát böngészünk lenne. De tehát egy ilyen kiegészítés.
Oké, okay, köszönjük szépen a gyors talpalót, a hallgatókat is nagyon érdekelte a kérdés, úgyhogy köszönjük még egyszer az infókat, és jó munkát, szép napot!
Én köszönöm.
Köszönjük, szépen, Józsi, napot. Szia!
Grof Józseffel, az IT Business Online szerkesztőjével beszélgettünk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Egy nagyon bátor emberrel fogunk beszélgetni. Itt van a telefonunk, vonalunk túlsó végén, Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Nem így kell! De nem így kell! Mert nagyon, megjelent nagyon... egy bestseller, már a megjelenése előtt bestseller volt, már a gondolat megszületésekor bestseller volt, erre pedig garancia a magasan kvalifikált, sokat látott és tapasztalt szerző személye, aki nem az első ilyen munkával véteti észre magát, hanem több hasonlóan nagy sikert arató könyvvel is megörvendeztette már rajongóit, gyerekeivel vidéken él, hobbi a kosárlabda. Búró Szilárd.
Csorognak a könnyeim. Ez olyan szép volt.
Igen.
Tudom, én csináltam.
Így is föl lehet vezetni, hogyha a jutalék kedvezményt szeretne elérni nálatok, persze, de én a bátorságot arra gondoltam, hogy az opciókról írtál könyvet, hogy ilyen mélységig
Van erre igény a piac?
Igen, igen, igen. Tehát valami ilyesmire akartam kilukadni. Illetve hogy lehet ezt valahogy ilyen népszerű formában, emészhető formában előadni?
Hát alapvetően ugye az egész edukációs sorozat arról szól, hogy próbáljuk meg a pénzügyi kultúrát egy kicsit szélesíteni, javítani. És azt gondolom, hogy hogy az opció is egy olyan eszköz, ami persze nem azok számára, akik még a bank számlán tartott pénzen sem tudtak túllépni, de azért nagyon sokan már foglalkoznak aktívabban kötvényekkel, részvényekkel. Ugye azért az elmúlt 2-3 évben, különösen itt a lakossági állampapírok megjelenésével, azt gondolom, hogy az alapszinten már sikerült egy nagyobb lépést tenni az átlagos befektetési kultúra ösvényén, hogy én is ilyen szép hasonlatokat hozzak, és ebben tényleg egy következő kicsit talán nagyobb lépés az opciók, de azt gondolom, hogy és remélem, hogy az olvasók is visszaigazolják majd, hogy egy olyan nyelvezette, egy olyan szemlélette íródott meg ez a könyv, hogy azok számára is érthető legyen, akik talán még soha nem foglalkoztak opciókkal. Egyfajta bevezetés, egyfajta ismeret átadás az, amivel próbálkoztunk, és aztán persze mindenki eldöntheti ezek után, hogy valóban befektetések szintjén is érdeklik-e majd az opciók, de azt gondolom, hogy magával az ismerkedéssel, illetve az ismerkedésre mindenképpen hasznos lehet ez a kiadvány.
Világos. Egyébként ez már megszerezhető, mert ugye mi egyrészt veletek beszélgetve, másrészt sajtóközleményből tájékozottunk, tehát ez már a polcokon vannak?
Igen, itt az én polcom már van.
A tiéden.
Köszönjük az információt.
Nagyon klassz.
Akkor mondd a címet, hogy hol kopogtathatnak a hallgatók.
Mondom a mobil számomat.
És mint a telefonos hírmondó, így fölolvasol majd a hallgatóknak, igen.
Így van, így van. Nem, egyelőre még csak az Equiloron keresztül érhető ez el, nem tudom, hogy ez később hogyan bővül majd, de remélem beszámolunk arról is.
Aha, hát igen, mondjuk praktikusan nem árt, ugye, hogyha magát az ügyfelet edukáljátok, tehát végül is ez egy jó disztribúciós módszer, igen, abszolút, mert azért nem árt, hogyha tisztában vannak a befektetők ezeknek a működésével. Én emlékszem, amikor a határidős piac indult a 90-es években a tőzsdeparketten bent, ugye az egy nagy hype volt, olyan kicsit, mint most a bitcoinozni. Fifa Virág határidős bukszal kereskedett, és voltak olyanok, akik nem tudták a megbízást sem megadni, hogy kell lezárni egy pozíciót, csak valahogy megnyílt nekik iszonyú nagy kontraktus számmal, mert meg akartak osztagodni, és lövésük nem volt az egészről. Úgyhogy nem lenne jó, hogyha valaki úgy járna az opciós piacon is. Oké, és egyébként milyen az érdeklődés?
Igen, mi elég sok opciót kötünk, tehát ez most már abszolút beépült a mindennapi termékek közé, főleg deviza opciók kapcsán, és azért is gondoltuk, hogy itt a saját ügyfeleinket egy kicsit előtérbe helyezve ez lehet a következő izgalmas téma. Egyébként csak így zárójelben megjegyzem, hogy a Bálint vezérigazgatónk annó bedobta nekem a bitcoint is, vagy a kriptopiacot, hogy arról szóljon majd ez a könyv még, mikor a témát terveztük. Annak most azt hiszem nagyon jó lehetne az eladási száma, de végül az opcióknál maradtunk, mert így a céges ügyfelek érdeklődések kapcsán inkább ezt tűnt.
És hát azért, egy kiváló termék.
És ez egy sorozatnak a harmadik darabja, nem véletlenül mondtam a kertcsinálóban.
Negyedik?
Mi? Én a kötvény meg a részvény. Melyikről maradtam le?
A devizáról.
Ugye?
Hogyha
azt olvastad volna, akkor most nem mongol tugrikba
ülni. Nem, ezt a gyerekek elkeverték valahol.
Komolyan, devizába.
Bevitték az iskolába, igen. Matematikóra.
És egyébként fogékonyak az ügyfelek rá? Tehát ugye ezek ott vannak nálatok, érdeklődnek, vagy egy kicsit azért presszionálni kell őket, hogy jó lenne tájékozódni, tanulni, van egy ilyenünk?
Nem, abszolút fogékonyak, nyitottak. Volt, amiből már újra kellett nyomni, mert elfogytak az elsődlegesen elkészült darabok, úgyhogy abszolút igen, nyitottak erre, és pozitív visszajelzéseket is kapok szerencsére, mind az érthetőség, mind a hasznosság szempontjából.
Így van, az vitán felül.
Már valaki kinyomozta a számodat, és háttérben már a megrendelők tapossák egymást. Még egyet mielőtt rátérnek a napi piaci eseményekre, hogy ez ilyen nagyon alapoktól, ugye? Tehát aki hallott róla, hogy van ilyen, hogy opció, de így a zéróról indul, azt így végigvezeti a könyve az egészen hardcore dolgokig?
Igen. Aha. Tehát alapvetően a kiindulási pont az tényleg, hogyha ha valaki már hallott ezt a szót, hogy opció, de még igazából nincs róla fogalma, hogy mi az is azért eljusson egy olyan szintre, hogy remélhetőleg innentől már tudni fogja, hogyha mondjuk akár egy befektetési tanácsadó azt mondja neki, hogy mit gondolsz arról, hogy kössünk egy opciót, akkor ne teljesen vakon repüljön. De a végén azért néhány fekete pályás.
Egy kis Black Scholes szárazási
modell. Az csak említés szintjén, illetve megjelenik egy fotó erejéig.
Nem akartad elriasztani az olvasókat.
Abba nem akartam belemenni, de egy-két stratégia, egy-két kondorkesejű és hasonlók megjelennek a végén.
Na most akkor, hogy figyeljetek az átkötésre, figyeljetek. Ha most a mai budapesti értéktőzsde teljesítményét nézzük, akkor opciók tekintetében milyen pozíciót foglalna el Búró Szilárd a parkettán?
Nagyon szép átkötés, hát csak is longkol. És akkor aki érti, az érti. Igen, alapvetően jó hangulat. Úgy gondolom, hogy egyértelműen átragadt Európára is a tegnapi amerikai emelkedés, ugye ott újabb rekordok dőltek, gyakorlatilag minden fontos indexbe, és itt is tart az európai piacon ez a jó hangulat, kivétel nélkül az európai főbb indexek pluszban vannak, ilyen 0,3-0,5% körüliket látok, a spanyol még ennél is többel emelkedett, de ami a számunkra fontos, ugye az a budapesti értékszős, de a most jelen pillanatban 0,6%-os a plusz, ez 79.556 forintos, vagy pontos buksz értéket jelent, és hogyha nézem a fő részvényeinket, a négy blue chipet, akkor hát most pont, hogy mire ezt kimondtam volna ezt a mondatot, a Richter egy 10 forintos mínuszba csusszant, de a többiek szépen emelkednek. Ezúttal a Telekom vezeti a shortot, már 1,2%-os a plusz 1300 forinton van most a Magyar Telekom részvénye, de az OTP is jól teljesít, 0,7%-os emelkedéssel 21.800, úgy látom, minden a kerek számok vannak, nagyon szép. Molnál 0,3%-os a emelkedés, 2632 forinton volt az utolsó kötés, és akkor, ahogy említettem, a Richternél most pont egy picit mínuszban csúsztunk, 10.710 forinton van a gyógyszergyártó részvénye. Uh-huh.
És kivételesen, bár te vagy ma adásban, a forgalomra sem lehet nagyon panasz.
Így van, általában mindig keresztkérdésekkel szoktál összezavarni.
Sőt, provokálni, mondjuk
erre,
ki.
Provokálni, igen, és erre nem szoktam tudni pozitív választ adni, de most erre sem lehet panasz, hiszen több mint 2 milliárdos forgalom van már a mai napon.
Sőt, nagyon a forintra se lehet panasz.
Így van, a forintba is megindult végre valami kis reménysugár az erősödés szempontjából. 412.60-nál jár most az euró-forint árfolyam, ami a 415 fölötti értékekhez képest már mindenképpen mondható egy pozitív elmozdulásnak. Persze még azért nagyon elkiabálni semmit nem szeretnék, és nem is lehet, hiszen pénteken újabb hitelminősítői vizsgálat vagy értékelés jön majd, ami azért azt gondolom, hogy alapvetően határozhatja meg a forint árfolyamának a következő napi mozgásait, de mindenképpen megnyugtató, hogy nem a csúcs értékről várjuk majd ezt a hitelminősítést, hanem egy picit talán annál jobb helyről.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, gratulálunk a kötethez, sok sikert az értékesítéshez, a munkához, és legyen szép napod. Most ennyi jutott eszembe.
Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm, szia!
Sziasztok!
Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk az opcióról írt kötetéről, és persze a piaci helyzetről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Szaloncukizunk egyet. Kovács Ádám a telefonvonalunk túlsó végén, az Év Szaloncukra egyik projektgazdája. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Minden évben van Év Szaloncukra. 5 éve. Mindig lehet újat mondani?
Igen, minden évben. Tehát azt látjuk, hogy minden évben van valami új trend, minden évben van valami új izgalom. Az a kérdés mindig, hogy ugye az elsőnyben sikerül-e ennek eredményt elérnie, vagy hát megmutatkoznia.
Idén sikerült?
Idén igen. Mondjuk idén azt kell mondjuk, hogy egy igazi diadalmenetet láthattunk. A Stümmernek egy nagyon jó szaloncukra, a körtözelés muskatályos szaloncukor lett idén az év szaloncukra. De ő önmagában egyébként kiemelkedő volt, mert egy ilyen, tehát ehhez hasonló szaloncukor egyáltalán nem is volt a versenyben. Tehát erről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen különleges körtözelé van benne, meg egy kis muskatálykrém. De nem csak ez a különleges benne, hanem az, hogy egy ilyen karamellizált fehér csokoládéban van. És ilyen karamellizált fehér csokoládé szaloncukor gyakorlatilag nem is volt a versenyben ezen kívül.
Aha, tehát ez egy műfajteremtő.
Ez egy rajtszélgyőzelem akkor gyakorlatilag, mert...
Igen, de érdekes az is, hogy egyébként ezzel a szaloncukorral ők már múlt évben másodikak lettek, illetve előtte harmadikak, tehát hogy látszik, hogy ez a kombináció, illetve ez a különleges összetettség azért ez korábban is tetszett a kóstolóknak, csak hát idén úgy tűnik, hogy már nem volt jobb. Tehát nem volt senki, aki jobban tudott volna kreálni. Tehát, hogy mondhatjuk úgy is, hogy ez egy igazi diadalmenet volt. Tehát, hogy 3 éven át egy fölfele ívelő út, aminek hát most meglett az eredmény.
Kiket szorított most le a dobogóról? Második, harmadik helyezett?
Második helyre szintén egy olyan gyártótól került szaloncukra, akik egyébként már voltak itt szaloncukra, az egy Bélis kávé szaloncukor lett. Egyébként az is kiemelkedő, hiszen az idén ebben a versenyben két díjat is elvitt, mert hogy csináltunk egy olyan kategóriát, amiben csak a szakma értékel, ott ez a szaloncukor lett pont az első. Illetve hát az idei versenyben volt, egyrészt ugye a gyerekekre gondoltunk, tehát volt egy gyerek kategória, de hát ugye ennek ellenpólusaként volt a, hogy a felnőtt kategória, amiben alkoholos italok, illetve szaloncukrokat kerestünk, és azt a kategóriát is megnyerte ez a gyulai szaloncukor.
Uh-huh. Oké, hogy lehetett nevezni, kik neveztek, kik bíráltak, hogy áll össze ez az egész versengés?
Nevezni gyakorlatilag bárki nevezhetett, tehát a nagy gyártóktól egészen a kis kézműves cukrászdák bárki. Teljesen ingyenes volt a nevezés, gyakorlatilag amennyi szaloncukrot akartak nevezni, annyit nevezhettek. Ez alól két kivétel volt, ugye a szakmai kategória, ahova csak három férét, tehát a három legjobbat lehetett elküldeni, amit a legjobban találkozott gyártó, illetve a gyerekek kedvence, mert hát azért nem akartunk korlátlan mennyiségben gyerekeket édességgel etetni. Hát a zsűriről, ugye a gyerekek kedvencénél ott együttműködtünk egyesületekkel, ahol a gyerekek kóstoltak. A szakmai kategória az érdekesebb volt, ott tényleg csak olyan személyek kóstoltak, konkrétan öten, akik, bocsánat, hatam, akik a cukrász szakmából jönnek. Itt volt például a Brután Zsolt a New York kávéházból, vagy például a Veszeri Attila, aki egyébként világversenyeken is kóstolóként szokott részt venni, vagy Erdély Balázs, akit sokan ismerhetnek például az ország tortájából.
Uh-huh. Ezek a termékek kereskedelmi forgalomban kaphatóak? Vagy igen, össze lehet válogatni valahonnan?
Kérdeztem volna, hogy a mesterek esetleg készülnek-e termékek külön a megmérettetésre, vagy ez mind piaci alapú fejlesztés, ők ezt szeretnék értékesíteni is, és hogyha befut, ha nem, akkor majd nem, akkor
újra
akkor majd
tervezés.
Az eladási számokkal vigasztalódnak.
Igen.
A kiírás szerint olyan szaloncukrokkal lehetett nevezni, amik forgalomban is lesznek, aha, de nyilván egyébként a kisebb cukrászdák tudatosan készülhetnek erre a versenyre, tehát nekik azért van jobb a reakció idejük, akkor inkább így mondanám. Tehát, hogy ők jobban tudnak egy ilyenre felkészülni, mert nem egy akkora gépsort kell beindítani, mint mondjuk egy nagy gyárnál. Egyébként érdekes, hogy ez látszott is a mezőnyünk, mert hogy a trendekre is jobban tudnak reagálni a kicsik. Itt most példaként behoznám, hogy ugye ez a dubai csokoládéláz, ez pont így októberben kezdett el szerintem a csúcsra érni,
igen.
És a nagy gyártók erre nem tudtak reagálni, viszont a kicsik igen, tehát 11 vagy 12 féle dubai szaloncukorral találkoztunk a mezőnyben. Ami érdekes, hogy alakította át az egészet, mert hogy a korábbi években a pisztácia mindig aratott a versenyben, viszont így annyira nagy többlet lett a pisztáciás szaloncukrokból, és így magával ugye a dubaiból is, hogy hiába értek el jó pontot, annyira szóródtak a pontos szét a fináléban, hogy nem tudott egy pisztáciás sem bejutni semmelyik kategóriában a fináléban.
Uh-huh. Oké. Na, hát érdekes akkor ez az egész. Gondolom lesz jövőre is, akkor majd megint beszámolunk erről az egészre. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük az információkat, és gratulálunk a szervezéshez, meg a versenyhez.
Mi köszönjük a meghívást.
Köszi szépen. Szép napot, szervusz.
Szép napot.
Kovács Ádámmal, az Évszaloncukra egyik projektgazdájával beszélgettünk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Hát ennyi volt mára.
Igen, Várkonyi kollégának sokba került ez a mai műsor, mert lerongyolták egy kicsit a hátulját az autójának.
Nálam is.
Egy picit azért izgulok, mert ha jól látom, a Pulszki utcában mögöttem állt.
Úgyhogy, és mellettem. Én kicsit se ilyen
nagyon
előttem.
Klassz, hogyha valaki ott valami végigkacsázta, akkor ez egy drága műsor lesz. Hogyha valaki esetleg ott látott valamit, akkor
mert
esetleg...
természetesen mostani nem. Szokás szerint
parkoló
nem.
Parkoló autó, igen. Le van rongyolva a bal hátsó sárvédő.
Nyilván nem hagyok ott betétlapot, nehogy má, úgyhogy ez külön szomorú. Na, ennyi fért bele már a Millás reggeli műsorába. Köszönjük kitartó figyelmeteket, a mikrobiom állapotára nagyon figyeljünk oda, különben a GDP termelési szándékunkat visszavetheti egészségügyi állapotunk, ez pedig ebben a gazdasági helyzetben nem elfogadható. Úgyhogy ennek megfelelően tessék élni és dolgozni, különben a büdös életbe nem érjük utol Bissau Guineát. Csak bizonyos tekintetben.
Na hát ebből kifejezőleg én holnap is jövök, csak a másik oldalon Kántor Endre lesz a partnerem. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.